Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora. Embertől emberig.
Nagyon megtisztelő vendége van az Értsünk szót adásának. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A vonalban Dalos György író, aki hamarosan egy magasrangú német állami kitüntetést fog átvenni Joachim Gauck német államfőtől, aki az ország nemzeti ünnepe alkalmából a Szövetség Köztársaság első osztályú érdemkeresztjét adományozza Dalos Györgynek, és arra kértem, hogy beszélgessünk a mai adásban, hogy mit is jelent ez személyesen és a magyar kultúra egészét tekintve. Itt a kezemben az elismeréssel kapcsolatos újsághír, illetve az indoklás, hogy miért kapja Dalos György ezt a kitüntetést. Felolvasok belőle egyetlen egy mondatot, ami egészen meglepő és elgondolkoztató, különösen nálunk. Így szól. A magyar az orosz és a német kultúrában is járatos, és nem befolyásolható szemlélője a történelemnek és a jelennek, a kelet és nyugat közötti kiemelkedő közvetítő. Mit jelentett ez, hogy nem befolyásolható szemlélője ennek a történelemnek, és mi kell ehhez?
Igazából, mint hogy nem én fogalmaztam ezt, csak találgathatok, hogy mire gondolnak. Valószínűleg arra, hogy mind a három kultúra él bennem, és nem teszek semmiféle minőségi különbséget, hanem azt, ami ezt a hármat egyesíti, és egyé teszi. Az érdekel, az pedig egy európai keret.
Jelen lenni a berlini, a német kulturális életben és közvetíteni, ez bizonyára egy személyes döntés is, de egy érezhető elvárás. Mi az, amit a német folyóiratok, könyvkiadók, a német közélet elvár, hiszen ön nagyon gyakran nyilatkozik közéleti kérdésekben is.
Igen, de mindez már következménye egy jóval korábbi állapotnak, tehát amikor a magyarországi publikációs tilalmam kiátszandó, elkezdtem Nyugat-Berlinben publikálni, valamint igen szoros kapcsolatban voltam az NDK akkori emberjogi ellenzékével, úgyhogy azt mondhatnám, hogy ez tulajdonképpen inkább a sorsom, mint egy választott valami, az orosz világ az más, ott 5 évig ott tanultam, de hát német történelmet, tehát valamit a jó Isten biztos akart ezzel mondani. Úgy gondolom, hogy ami itt német vonatkozásban fontos lehetett, az a magyar kultúrának Németországban való terjesztése, aminek mondjuk számomra a legfontosabb állomása az 1999-es frankfurti könyvvásár magyar fővendégsége, amit sok ember, sok barát segítségével én kezdeményeztem, majd jóval később belejátszottam a horvátok lipcsei könyvvásári szereplésébe, de gondolom inkább az általam gondozott magyar könyvek és hát a szerzők fellépése, amelyben nagyon sokszor moderátorként léptem fel, aztán nemzedékemből alig van szerző, akinek van német szövege, és nem mutattam volna be.
Itt mondjuk el, hogy Dalos György 1995 és 1999 között a berlini Collegium Hungaricum vezetője volt. Tehát nagyon pontosan tudja, hogy mit jelent a kultúrdiplomácia, kultúrdiplomataként, de íróként is azért érzi és sejti, hogy melyek azok a témák, melyek azok a kérdések, melyek azok a műfajok, amelyek hatékonyak a német nyelvterületen, mert ez így nagyon könnyen hangzik, hogy hát a magyar kultúrát közvetíteni a németek, vagy bárki más felé, de hát ezért ezennél egy sokkal komplexebb feladat önmagától, jó érzésből, vagy illedelemből nem kíváncsi senki a magyar kultúrára. Mi az, ami most érzékeny lehet, vagy érzékeny volt ebben a 4 évtizedben, amióta jelen van a német kultúrában?
Itt is korszakkülönbségek vannak, mert a magyar kultúra valamelyest mindig jelen volt német nyelvterületen, és éppen a 90-es években egy komoly fölfutó ága volt ennek a folyamatnak. Tulajdonképpen minden érdekelte a német olvasót, ami a magyar világ, a magyar lelkület, vagy a magyar kultúra képében megjelent ott. Tényleg az volt a helyzet, hogy 1999 körül, és aztán még hosszú ideig a magyar kultúra a német világban, a magyar könyvkultúra előre tört. Van egy 20-as lista a idegen nyelvekről legtöbbet lefordított könyvek, könyvcímek száma, és ebben egy időben Magyarország a 16. volt, ami tekintetbe véve a nyelvterület kicsiségét, és a nyelv, a magyar nyelv, hogy mondjam, idegenségét, óriási eredmény volt. Na most minden azért érdekelt elsősorban egy német olvasót, mert már a 70-es, 80-as években az akkori viszonylag liberális, kulturális légkörben a magyar irodalom révén egy csomó olyan dolgot lehetett megtudni a tabusított és a hidegháborúban hagyonhallgatott keleti országokról, amelyeket máshonnan nem lehetett meríteni. Most sajnos az utolsó, hát azt kell mondani, legalább 8-10 évben ez a trend megtört. Egyrészt megtört, mert az olvasási szokások változtak az új médiák térhódítása keretében, másrészt is ez a szomorúbb, hogy a politika elvette a levegőt az irodalom elől. 10-12 évvel ezelőtt a Magyarország szóba került, akkor Kertész Imre, Eszterházi, Nádas Konrád, Szabó Magda neve merült föl, most pedig, ha Magyarországról beszélnek, akkor Orbán Viktor, Vona Gábor, és hát természetesen az utolsó időben a menekültek kerülnek szóba. Tehát az irodalom elől a politika és Magyarország imidzsének, azt kell mondanom, hogy rohamos romlása elvette a levegőt. Bár most is vannak sikerek, meg új szerzők, mondjuk Tóth Kriszta a könyvével, de az a fajta fogadtatás, hogy a magyar könyv az áru, éppen abban az értelemben, hogy egy cipő áru lehet, vagy egy élelmiszer, a kiadói világban a magyar könyv mint áru tulajdonképpen meglehetősen sokat vesztett a vonzerejéből.
Nem lehet, hogy ez azért is van, mert a magyar irodalom nem tudja úgy transponálni a magyar társadalom vagy Kelet-Közép-Európa problémáit, hogy az összhangban legyen azzal a válsággal, amely válságot követi intenzíven a német kultúra. Mennyire lehet itt visszavenni irodalmi szinten?
Nem tudom, hogy itt arról van ez szó, hogy a magyar kultúra nem tudja ezt, hiszen ami a magyar kultúrában éppen egyetemes, mondjuk egy Tompa Andrea vagy egy Soren Edina prózája, arra nem lehet azt mondani, hogy az ne lenne európai érdekű, tehát hogy ezt ne lehetne Spanyolországtól Svédországig megérteni. Inkább arról van szó, hogy elfordult a német közönség érdeklődése is valamelyes a klasszikus irodalmi témáktól.
Személyes szerzői, és akkor itt most az írót is, és a történészt is kérdezem, munkáját mennyire befolyásolja ez a több kultúrában való élet, részvétel, témaválasztás, hangvétel szempontjából?
Most éppenséggel elemi módon, mert a szépirodalmi könyvek kiadása megnehezült, tehát hogyha regénnyel jelentkezem, akkor nem váltok ki, hogy mondjam, különösebb lelkesedést a kiadóktól, amelyek félnek attól, hogy nincs biztosíték arra, hogy el tudják adni mondjuk 5000 példányban az első kiadást. Ellenben a történeti könyvvel jelentkezem, és ráadásul németül prezentálom a kéziratot, akkor majdnem biztos, hogy találok közönség. Ez egy furcsa dolog, mert a régebben az irodalom volt az, ami jobban érdekelte a piacot. Na most nem biztos, hogy ez a közönség, hanem inkább arról van szó, hogy maguk a kiadók változtak meg. Ahogy például eltűntek a 20-as, 30-as évektől, még a 80-as évek végéig rendkívül népszerű novellák. Alig jelenik meg novellás kötet, a magyar líra pedig még inkább, még gyengébben képviselteti magát, de a német líra is, tehát a mai német líra kis kiadóknál jelenik meg, alig van visszhangja. Most lehet, hogy ez csak egy divat hullám. És a másik, hát hogyha bárki megjelentkezik egy könyvvel, akkor a közönség érdeklődése ugyan lankadatlan, de állandóan felmerül a kérdés, hogy ez mennyiben fikció és mennyiben nem fikció. És van egy népszerűsége a non-fictionnek, tehát tulajdonképpen az önéletrajzi első kötetek sikere is ennek köszönhető.
Ez baj?
Hogy?
Ez baj, hogy
látható, hogy vannak ilyen, szerintem inkább a kiadó politika által ösztönzött irányok. Az nagyon nagy baj, hogy a novella kihalóban van, mert én úgy gondolom, hogy egy novella megírása olykor nagyobb teljesítmény, mint egy regényé. És mert azért legalábbis vannak irodalmak, mint a francia, de akár a német is, ahol a novellának óriási szerepe volt. De most ez már baj, a költészet még nagyobb baj, mert ez viszont azt jelenti, hogy pontosan az a műfaj szorul háttérbe, ami kevésbé függ az előzetes műveltségtől, és több belső ösztönökből következő reakciót kívánna. És hát elmegy a kedve nyilván a fiatal szerzőknek jó versek írásától.
Hogyha a novellának az elkopásáról, vagy eltűnéséről akarunk egy általánosabb képletet megfogalmazni, akkor azt kell én azt mondanám, hogy itt az irodalmi műveltség, a formaalkotás, a tömörítő képesség szorul háttérbe, és egyre nagyobb a kényszer, hogy egy gyorsan hasznosítható, jelen idejű, jelen értékű szöveg, valami megoldó kulcs kerüljön az olvasó kezébe, valami olyan reflexió, amit ő a mindennapjában tud hasznosítani.
Hát szerzői részről itt még azért vannak más nyomon követhető változások is. Az új líra, amit olvasok, és ez talán a magyar lírára is vonatkozik, valamilyen módon én hiányos, tehát a költői én, mint hogyha elhagyná a líra területét, és a nyelv a kifejezési forma volna erősebb. A novelláknál pedig tulajdonképpen szintén ugyanaz történik, de még a regények egy részénél is, amit Spiró Gyuri szokott mondani, hogy pompás történeteket kell írni. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy olvasóbarát regényeket írni, hanem olyan történeteket, amelyek nem műveltségszerzés céljából olvastatnak, hanem mert bennük van valami az életből, és bennük van egy nemzedék tapasztalata.
Most a német vagy a magyar irodalomról beszélünk?
Ez minden európai irodalomnál jelentkezik. Amennyire én tudom követni, még legkevésbé az orosznál, mert az orosz prózának hatalmas történetmesélő hagyománya van, tehát ha belegondolunk, Ulickaja más sem csinál, csak elmesél dolgokat. Hát persze, hogy fikció, de mégis úgy hat, mintha nem fikció volna, hanem egyike a számtalan lehetséges történetnek.
Mert hogy az előbb arról beszélt, hogy milyen eséllyel jelentkezik, dolgozik együtt német könyvkiadókkal, magyar nyelvterületen jelen lenni, részese lenni folyamatosan a magyar irodalmi életnek, mennyire kihívás Berlinből? És hát figyelembe véve az elmúlt évtizedek változásait, mennyire kihívás Pesten?
Hát most az a különleges helyzet állt be, hogy magyartalan legyek, hogy nem látom, hogy melyek azok a könyvek, hogy melyek azok a témák, és milyen okok vezetnek arra, hogy a német közönség, hogy mondjam, ráharap egy műre. A már beérkezett szerzők esetében ez a más, mert hiszen van egy folyamatossága, mondjuk a Konrádi életműnek van folyamatossága, a Nádas regényeinek is, de rendkívül nehéz indulni. Tehát az első könyves magyar szerzők, akik Németországban első könyvesek, ott előfordul, hogy egy merészebb lektor azt mondja, hogy na, erre vállalkozunk. De hát az a bizonyos 5000 nem jön be, mert az 5000 példány, ami már, hogy mondjam, anyagilag kiadónak megérné, ahhoz reklám kéne. Reklámozni pedig mondjuk egy évadban 2-3 könyvet lehet 20 közül. Tehát akkor az történik, hogy jön a második könyv. A második könyv az sokkal nehezebb átutás szempontjából, mint az első, mert vagy az van, hogy a kiadó azt szeretné, hogy írjon egy ugyanolyat, mint ami már viszonylagos sikert hozott, vagy hogy írja az ellenkezőjét. De most az írói fejlődés ennél autonómabb, tehát mégsem arról van szó, hogy csak a piacnak írunk, hanem hát ha hívók vagyunk, akkor magunknak írunk, és még annak a néhány embernek, akinek a véleményére adunk.
Ez Németországban nem tudom mennyire személyes indítatású, vagy mennyire motivációs erő egy német szerző esetében. Azért mondom ezt a hallgatóinknak, mert ha valaki járt német könyvesboltba, és egyszer végig tekintett csak a kiadói címek tengerén, akkor úgy megszédül, hogy hát ebben a tengerben cseppnek lenni, ez egy nagyon frusztráló dolog. Nem lehet látni, hogy mettől meddig tart ez a tér, ki kinek beszél. Szóval egészen más dolog, mint bemenni Pesten az írók boltjába, és egy ilyen kis kultúrában elfoglalni bizonyos szerepeket, megszólaltatni bizonyos hangokat.
Igen, de itt tényleg arról van szó, hogy ez egy nagyon nagy piac. Valószínűleg a legnagyobb európai könyvpiac, és valóban emiatt nehéz a választás, és a kiadók, amikor megjelentetnek egy könyvet, ha csak nem valami rendkívüli Nobel-díjgyanús, vagy bestseller-gyanús művről van szó, akkor tudják, hogy körülbelül fél év, háromnegyed év egy könyv aktív élete. Akkor jelennek meg az első recenziók, akkor derül ki tulajdonképpen az első kiadásról, hogy mennyi példányban fogy el. Na most ugye a régi jó szokások az volt, hogy az első kiadás után csináltak még egyet kemény kötésben, és utána 2-3 éven belül már megjelenhetett az olcsóbb füzetes változat. Na ez most sokkal nehezebbé vált. Tehát nem mindig jut el a könyv a második kiadásig, illetve olykor csak az újranyomásig.
Úgy érzem, hogy egy kicsit megkerülte a kérdésemet, hogy a magyar irodalmi életben és könyvkiadásban milyen most jelen lenni, helyet betölteni.
Igen, én nem megkerülni akartam, mert a magyar könyvkiadásnak az alapvető problémája ugyanaz, mint általában véve a 10 millió alatti nemzeteknél, hogy legalább 90 óta, mióta az állam gyakorlatilag kiszállt a kultúra garanciális támogatásából, tehát hogy majdnem szabad piac, bár állandóan pályázati pénzekkel működnek a kiadók. Hát igen, azóta az történik, hogy az a minimális közönség réteg, amelyik mondjuk a 70-es években egy könyvhéten átlagban 8 könyvet vásárolt, az ezt már nem veszi meg, mert nem tudja megvenni. Ez anyagi kérdés is. A másik, hogy maga az irodalom is széttöredezett, és a könyvpiacot egy-két óriáson kívül, tehát Magyarországon ugye a Libri és a másik, ami most, amennyire látom, éppen problémákkal küzdik. Egy-két, hogy mondjam, jó nevű, kellemes hangzású kiadó uralja, de már azok is beépültek a nagy piacba. De most ahhoz, hogy egy kiadó a saját hagyományát tovább tudja építeni, hát pontosan azt kéne, hogy meg tudjon állni a piacon, még hozzá ezek nélkül, az óriások nélkül. De most ez Magyarországon ugye azt jelenti, hogy nálunk nem 5000, hanem mondjuk 2000 az a szám, ahol már elkezd a, hogy mondjam, a könyvüzletként is funkcionálni, és ez a 2000 a legritkább eset. Horvátországban, ahol a a Lipcsei vásár előkészítésekor elég sokat látta, hogy mi történik. Az egy 4,5 milliós ország, és Horvátországban már a 7-800 példány egy prózai mű esetén már majdnem siker. Ez a, hogy mondjam, a potenciális olvasó réteg függvénye.
Annyira szikár számokat mond, és annyira kiadói logikával gondolkozik, hogy zavarba jövök. Mert erre azt gondolnám, hogy ismerve Dalos György életművét, hogy ő az, aki, vagy ön az, akinek annyira autonóm és erős mondani valója van, és ehhez megtalálja azt a formát, ami lerázza magáról ezeket a kalkulusokat.
Én magamról már leráztam, tekintettel, hogy hát tulajdonképpen az életmű jelentős része megvan. De olyan helyzetekben volt meg, amikor eltekintve a politikai tilalmaktól nem kellett attól tartanom, hogy nem lesz olvasom. És a másik, amit én most is mondok azért minden fiatal írónak, hogy saját magának írjon. Tehát, hogy ne legyen tekintettel a sikerre, mert az a legveszélyesebb, hogyha az ember valamit azért nem csinál, mert az nem ígér sikert.
Most az a furcsa helyzet állt elő hosszú évek óta, hogy a közéleti viták miatt megint hivatkozási alappá vált egy-egy magyar szerző, vagy egy-egy magyar életmű, most Konrádra meg Kertészre gondolok speciális okok miatt. Elképzelhető, hogy egy magyar író megint ilyen tekintélyé válik? Függetlenül attól, hogy most a kényekedve a politikai állásfoglalásoknak mit diktál, hogy annyira erős tartalom jöjjön át, hogy ilyen referenciává váljon?
Hát itt az írói nagyságon sok múlik azért, tehát hogyha kikerülünk ebből a jelenlegi túlpolitizált mezőnyből, és valóban arról lesz szó, hogy valaki megragadja ezt a korszakot, most a prózát külön ezért említem, mert mondjuk az én nagy példaképeim a külföldiek közül Balzac, aki egyébként leginkább azért ért, mert reménytelenül el volt adósodva, és több mint 100 regénnyel próbálta az anyagi helyzetét stabilizálni, és ez ember az egész korszakot megírta. Na most Magyarországon pedig én ugye egy premodern hagyományhoz kötődöm legerősebben, a mixáti elbeszélő hagyományhoz. Az pedig azért volt érdekes, mert közel állt a beszélt nyelvhez, és ugyanakkor ez az anekdótázó kisországi világot is hozta. Most persze ezen kívül is nagyon jelentős, hát óriási életművek jöttek létre, mondjuk a klasszikusok között egy Móricz, aki szintúgy mindent tudott az írásról. És a modern klasszikusok között szintén, hát azért a, mondjuk a Déri Tibor életműve. Na de fölvetődik a kérdés, hogy hol van ma Déri Tibor életműve. Tehát hol van az a mű, amelyik tükröt tart egy teljes korszak elé.
Hát kérdés az is, hogy hol van ma az a korszak, amelyik életműveket akar azért, hogy
ez a korszak úgy nem is volt. Hát a 20-as években mondjuk a nyugat átlagos példányszáma az lehetett maximum 4-5 ezer. Az írók, a könyvek maguk, például Móricz esetében, hát azok azért fölmentek 80-100 ezerre. Mert valóban arról volt, hogy egy törzsolvasó közönség volt. És egyértelmű volt, hogy Krúdy Gyula új könyvét megveszik. Egyébként attól függetlenül, hogy megjelent-e róla recenzió vagy sem. Ezért mondom, hogy itt az olvasási szokásokról is szó van, de lehet, hogy megjelenik egy olyan könyv, ami olyan módon válik divatossá, hogy beszélnek róla. Tehát, hogy nem csak a legszűkebb szakma témájaként él, mint az utolsó években a legtöbb jó magyar könyv, és hát azon kívül az, amikor a szerző mondjuk valami politikai kérdésben nyilatkozik, ami Persze, hogy része az írói magatartásnak, hogy része lehet, de hát azért sokat nem mond el az életműről.
A 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián Dalos Györggyel beszélgetünk, akit hamarosan Joachim Gauck német államfő a Szövetségi Köztársaság első osztályú érdemkeresztjével ismer el. Beszélgetés zárásaként megint kanyarodjunk vissza. Mit jelent ez a kitüntetés Németországon? Mit jelent ez a két kitüntetés Magyarországon?
Nem tudom, minek felel meg ez Magyarországon, de nem ismerem annyira a magyar kitüntetési rendet.
Nem is arra vagyok kíváncsi, hogy ez a magyar kitüntetési rendben hova illeszthető be, hanem azt, hogy ezt hogyan könyveli el a magyar kultúra és közélet.
Én úgy gondolom, hogy Németországban ez a kitüntetés, mint a legmagasabb állami kitüntetés, természetesen nagyon nagy népszerűségnek örvend, tehát az elismerés magas foka ez. Minden alkalommal nyilván, hogyha lesznek felolvasásaim, akkor ugyanúgy bejelentik, mint eddigi német irodalmi díjaimat. Ez mindenképpen jó, és én remélem, mint önző és hiú szerző, hogy a könyveknek is jót tesz. Na most, igen, hát itt viszonylag ritkán kapják külföldiek a kitüntetést. Konrád például megkapta néhány évvel ezelőtt, de én inkább azokra a kortársaimra vagyok büszke, akikkel valamikor együtt indultam, mondjuk Katarina Thalbach, ez a nagy színésznő, akivel most együtt kapjuk a díjat, most 20 ember kapja meg, és aki az NDK-ból indult el, és 1976-ban került ki nyugatra, és ama kevés volt NDK színészhez tartozik, akik sztárokká váltak a régi Szövetségi Köztársaságba. Akkor van Werner Schulz, aki a kelet-német demokratikus ellenzéknek egy kiemelkedő alakja volt, és aki szellemileg igen sokat tett a két német állam, a két német társadalom közeledéséért, ami egyáltalán nem volt olyan, és nem is olyan egyszerű dolog, mint amilyennek látszott. Tehát van egy nemzedék, ami most arat le bizonyos babérokat. Én nagyon örülök annak, hogy ez egy kerek évfordulón történik, hiszen 25 éve jött létre az egységes Németország, tehát egy rendkívüli alkalom, és annak is örülök, hogy az általam most már 30 éve ismert Joachim Gauck fogja átadni a díjat.
És örüljünk annak, hogy egy magyar író kapja meg, Dalos György, és általa a magyar kultúra is fénylik és jelen van valamilyen módon Európában.
Hát adja Isten, hogy a magyar kultúra, hogy mondjam, saját magától is visszanyerjen valamit a régi fényéből, hogy kikerüljön ebből a jelenlegi hullámvölgyből, amelyről nem tehet. Én mondjuk azzal az intenzitással, mivel a 90-es években már nyilván nem tudnám ezt a kultúrát ideként menedzselni, de az az igazság, hogy most is bemutatok magyar szerzőket, és most is minden olyan könyvnek örülök, olyan magyar könyvnek örülök, ami megjelenik a német könyvpiacon.
Örüljünk annak, hogy van ilyen erő és hátszél és lendület, és örüljünk annak, hogy köszönhetjük Dalos György kitüntetése és születésnapja alkalmából. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.